90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tízezer zarándokot várnak április 26-án Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldoggavatására. Udvardi György hangsúlyozta, a rendezvény egyszerre egyházi és világünnep. Az ünnepi szentmise főcelebrása Erdő Péter bíboros, jelen lesz Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is, aki érseki kinevezéseig posztulátora volt Bódi Mária Magdolna boldoggavatás ügyének, tudatta veszprémi érsek. A résztvevőknek 10 000 ülőhelyet is biztosítanak majd. Orbán Viktor Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást a törökországi Antaliában, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek Magyarország déli irányú energiaellátásának biztosításáról egyeztettek. Ukrajna ellenséges magatartásának köszönhetően hazán keleti irányú gázellátása gyakorlatilag megszűnt, ezért csak a török áramlaton keresztül képes biztosítani a biztonságos energiaellátást, valamint fenntartani a rezsicsökkentést, tették hozzá a közleményben. A felek tárgyaltak továbbá a magyar-török gazdasági, katonai és védelmi együttműködés fejlesztéséről. Az Európai Bizottság sok hibát követett el az elmúlt hetekben, ez vezetett a jelenlegi nehéz vámhelyzethez, de az utóbbi évek válságai is bebizonyították, hogy a brüsszeli testület nem képes az Európai Unió vezetésére nehezebb időkben. Erről beszélt Szijjártó Péter az Antaliai Diplomáciai Fórum panelbeszélgetésén. A külgazdasági és külügyminiszter meglepetésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a világgazdaság számos szereplőjét és sok brüsszeli vezetőt is készületlenül értek a friss amerikai vámintézkedések, ugyanis Donald Trump tavaly novemberi elnökválasztási győzelme óta nyilvánvaló volt, hogy hivatalba lépését követően patrióta politikai és gazdasági stratégiát követ majd, amelynek ez is részét képezheti. Marta Kosz bővítését felelős biztossal folytattak eszmecserét az Európai Parlament külügyi és költségveti bizottságainak képviselői, az Ukrajna helyreállítási, újjáépítési és korszerűsítési erőfeszítéseit segítő úgynevezett Ukrajna eszközről. Az egész társadalmat érintő probléma megoldásában az első és legfontosabb lépésnek a béke megteremtésének kell lennie, hangsúlyozta Ferenc Viktória. Nem engedünk semmiféle félrebeszélésnek, ha a kárpátaljai magyarok jogairól van szó, Ukrajnának maradéktalanul rendeznie kell a magyar kisebbség jogainak védelmét, jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője. Kiszélesíthetik az árréstoppot, jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta, a kormány elszánt, hogy fellépjen az infláció ellen, és a telekommunikációs, valamint a bankszektorban is megtörténtek már az árcsökkentő lépések. Ismét hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború az oka az inflációnak, ezért támogatni kell a béketörekvéseket. A kormányfő úgy vélekedett, nem igazságos, hogy akinek nincs gyermeke, az jobban él, mint akinek van, az édesanyákat kell támogatni, és aki gyereket vállal, az élete végéig ne fizessen személyi jövedelemadót. Azért küldték az EP képviselőket Brüsszelbe a magyar emberek, hogy ott Magyarország érdekeit képviseljék, mondta Orbán Viktor, Kollár Kinga a tiszapárti politikus korábbi nyilatkozatára reagálva. A miniszterelnök emlékeztetett, az elhangzottak szerint az ellenzék annak örül, ha romlik a magyarok életszínvonala, mert akkor erősödnek a Fidesz-KDNP-vel szemben álló erők. A miniszterelnök azt mondta, Gyurcsány Ferenc összödi beszéde óta nem volt ilyen a magyar közéletben, és felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós pénzek felét már sikerült hazahozni. Jövő héten kezdődik a kormánypártok Ukrajnáról szóló vélemény nyilvánító szavazása. Az interjúban ezzel kapcsolatban elhangzott, a magyar embereket megkérdezték korábban a migrációról és a gyermekvédelemről is, most pedig fontos, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az Unióba tönkretenni a magyar családokat. Tüntetés szervez a Civil Összefogás Fórum szombaton Budapesten a Millenáris Parkban Kollár Kinga Tiszás EP képviselő kijelentései miatt. Orbán Viktor videóüzenetben fejezte ki támogatását Alekszandr Vučić szerb elnök és a kormánypárt által szervezett hétvégi belgrádi demonstrációhoz. A magyar miniszterelnök párhuzamot vont a szerbiai és magyarországi belpolitikai helyzet között, kiemelve a külföldi befolyás veszélyét. Az új vámintézkedések miatt világszerte megnövekedett a gazdasági és pénzpiaci bizonytalanság, ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Bank továbbra is a stabilitást előtérbe helyező, fegyelmezett monetáris politikát folytat, jelentette ki a jegybank elnöke. Varga Mihály közölte, az alacsonyabb növekedési és a magasabb inflációs kockázatok Magyarországra is hatással lehetnek, de a gazdaság alapjai stabilak. Az MNB elnök előzőleg az Európai Uniós gazdasági és pénzügyminiszterek, valamint jegybank elnökök ülésén vett részt Varsóban. Miután csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12-12 forinttal csökkent, hétvégétől újra ugyanennyivel kevesebbe kerül mindkét üzemanyag, írta meg a holtankoljak.hu portál. A benzin átlagára 583, a gázolai 593 forintra mérséklődik. Végül az időjárásról. Komoly felhős derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem valószínű, a szél továbbra is élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái. A Szent Atya meglepetés látogatása csütörtökön a Szent Péter Bazilikában imádkozott 10. Szent Pius pápa sírjánál és köszöntötte a híveket. Pazolini kapucinus atya nagybőti prédikációja. Ne balzsamozzuk be a szeretet emlékezetét, nyíljuk meg az élőnek!
A pápa meglepetés látogatása a Szent Péter Bazilikában. Imádkozott 10. Pius pápa sírjánál, és köszöntötte a híveket. Ahogy múlt vasárnap, Ferenc pápa csütörtökön délután is meglepte a híveket. Délután 1 óra körül a Szent Márta házból, ahol lábadozik és már újra fogadni kezdett látogatókat, átment a Szent Péter Bazilikába. Megállt 15. Benedek emlékművénél, és fölkereste 3. Pál és 8. Orbán nemrég restaurált sírjait. Találkozott mintegy 100 hívővel, akik izgalommal és örömmel mentek oda hozzá, hogy üdvözöljék és áldását kérjék. Majdnem 13 óra volt, amikor a Szent Péter Bazilika hajói között egy asszony kiáltozni kezdett. Ott van a pápa! Ott van a pápa! A múlt vasárnapi meglepetés után, amikor a Szent Péter téren a betegek jubileumára összegyűlt 20 000 hívő egyszer csak meglátta a pápát a kerekesszékben, a Szent Atya csütörtökön délután is elhagyta pár percre a Szent Márta házat, ahol folytatja a kórházi kezelés utáni lábadozást. A lakóhelyével szemben található imádság kapun átmenve, szűk 10 percen át csöndben imádkozott 10. Pius sírja előtt, akihez mindig nagyon kötődött, és ahova múlt vasárnap is elment imádkozni. Aztán megállt 15. Benedek az első világháború idején uralkodott pápa sírjánál, és meglátogatta 3. Pál és 8. Orbán restaurált sírjait. Néhány percig tartott mindez, mégis elég volt ahhoz, hogy az a közel 100 ember, akik abban a pillanatban látogatóban voltak a Szent Péter Bazilikában, egymásnak továbbadva a hírt, összegyűjjön, hogy üdvözölje a pápát. Közöttük volt néhány restaurátor is, akik egy ponyva mögött dolgoztak a Szent Péter művek által pár hónapja elkezdett belső felújításon. Ők kezet fogtak a pápával, aztán néhány gyermek is odament hozzá, valamint egész zarándok csoportok sereglettek oda, akik a Szent Évre érkeztek Rómába. Teljesen meghatódtam, a könnyek elhomályosították a látásomat, és még egy fotót sem tudtam készíteni, mondta el a vatikáni médiának Valerio Di Palma, a bazilika kanonokja. 12 óra 50 perc körül ment be a sekrestjébe, és amikor 10 perccel később kijött a lármát halva, meglátta a pápát kerekes székében, melyet személyi egészségügyi asszisztense Massimiliano Strappetti tolt. Körülöttük néhány csendőr próbálta fenntartani a rendet. A pápa az imádság kapuján jött be, aztán a katedra oltárhoz ment, majd Szent Tizedik Pius pápa sírjához, hogy imádkozzék. Végül pedig üdvözölt annyi embert, amennyit csak tudott, mondta Eldi Pálma atya. A pápa nem szólt, csak gesztusokkal fejezte ki magát. A közelség és a szeretet gesztusaival azok felé, akikkel találkozott. Volt, aki sorban állt, hogy megörökítse a pillanatot Róma püspökével, most, amikor lábadozása miatt kevesebbszer lehet őt nyilvánosan látni. Mindenki odaszaladt, tudva, hogy a pápa váratlanul érkezett. A szentatya a takaróba burkolózva mutatkozott az emberek előtt a hideg miatt, az orrában az oxigén kanüllel. Ez meghatott minket, ilyen civil ruhában egyszerűen látni őt. Mindenki sírt, még a biztonságiak is. Néhány gyerek odament a pápa közelébe, egy asszony könnyek között kérte az áldását. Miért sírt? Mert ez annak a jele, hogy felépült. Igaz, szenved, de közel van. A szeme fogott meg. A nagy, csillogó szeme. Ez az átható és figyelmes tekintet. Nem mondott semmit. Üdvözölt és áldást adott. Azt mondtam neki, Szentatyám, alig várjuk, hogy visszatérjen ide újból. És ő mosolygott. Mint ismeretes, Ferenc pápát mély lelki kötelék és tisztelet fűzi Tizedik Piuszhoz. Egy évvel ezelőtt a vatikáni államtitkárság munkatársa, Lucio Bonora atya, Tiszteletadás Tizedik Piusznak, Kortárs portrék címmel könyvet írt a nagy elődről, amelyhez maga Ferenc pápa írt előszót, szelíd, alázatos, erős és nyílt pápának jellemezve őt. Ebből idézünk most. Kedves Lucio atya, boldog vagyok, hogy Tizedik Piuszról szóló tanulmányod végre napvilágot lát annyi éves kutatás után. Te tudod, hogy én nagyon szeretem Tizedik Piuszt, és mindig is szerettem. Amikor Buenos Airesben voltam, ünnepnapján, augusztus 21-én, szokásom volt összehívni az érsekség hitoktatóit. Kezdi személyes hangú előszavát Ferenc pápa, aki szép emlékeket őriz ezekről az alkalmakról. Szívesen töltötte ezt a napot olyan személyekkel, akik kicsiket és nagyokat a hit igazságaira tanították, mint ahogy Tizedik Piuszt is mindig a hitoktatás pápájaként ismerték. Emellett szelíd volt és erős, alázatos és nyílt. Olyan pápa volt, aki megértette az egész egyházzal, hogy eukarisztia nélkül és a kinyilatkoztatott igazságok befogadása nélkül a személyes hit elgyengül és meghal. Én Tizedik Piuszt másokból is szeretem. Azért, mert jezsuitaként Tizedik Piusznak köszönhetjük, hogy elősegítette a bibliai intézet születését itt Rómában, melynek teológiai és spirituális jótékony hatásai hamar az egész egyházban elterjedtek. Tizedik Piusz olyan pápa is volt, aki sírt a világháborút látva, melynek őt tartják első áldozatának, aki könyörgött a nagyhatalmaknak, hogy tegyék le a fegyvert. Milyen közel érzem őt magamhoz a mai világ tragikus pillanatában, írja 2024 áprilisában szomorúan Ferenc pápa. Tizedik Piusz olyan pápa volt, aki vágyott a kicsinyekkel lenni, a szegényekkel, a rászorulókkal, a földrengés sújtotta lakossággal, a hátrányos helyzetűekkel, és mindazokkal, akik természeti katasztrófák vagy az élet nehézségei miatt szenvedtek. Olyan pápa, aki mint egy emlékműve volt a lelkipásztorkodásnak, ahogyan Szent 23. János nevezte őt, amikor megengedte Velencének, hogy a Szent Márk székesegyházban tiszteljék földi maradványait 1959 tavaszán. Ferenc pápa nagy örömmel engedélyezte 2023-ban Treviso, Padova és Velence szép templomaiban a Peregrinatio Corporist, a Szent Tizedik Pius földi maradványainak szülőföldjét bejáró zarándok útját, amelyet Péteri szolgálata megkezdésének 120. évfordulója alkalmából tartottak. Örülök, hogy a sok ezer hívő, aki lerótta tiszteletét erekéi előtt, imáival és részvételével megmutatta, hogy Tizedik Pius nem csak a történelem elmúlt időszakához tartozik, vagy egyes csoportok kiváltsága, hanem a mai egyház része, az egyház népéhez tartozik, vagyis az emberekhez, a mindenféle korosztályú megkereszteltekhez, akik hűségesek akarnak lenni az evangéliumhoz és saját pásztoraikhoz, és a szenteket valóban életpéldának érzik, őszinte utitársaiknak Jézus és az evangélium nyomában, példájukból és életük döntéseiből merítve. Éljen Szent Tizedik Pius, és éljen mélyen a mai egyház szívében, zárta előszavát Ferenc pápa az elődje portréit bemutató kötetben.
Nagybőti prédikáció, ne balzsamozzuk be a szeretet emlékezetét, nyíljunk meg az élőnek. Tágítsuk ki a reményünket címmel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya utolsó nagybőti emlékedését a római kúria tagjainak immár a virágvasárnap előtti pénteken. Beszéde első részében Mária Magdolna húsvét hajnali keresését elemezte, aki Jézust a holttestén keresztül szeretni magának úgy megtartani, ahogy korábban megtapasztalta, de ezzel kizárja a feltámadás újdonságát. A pápa ihán szónok a mostani nagybőti sorozatában Jézus keresztségét, nyilvános életét és végül most a feltámadását szemléve próbálja az evangéliumi ember új alapvető vonásait megrajzolni. Ezek egyike az a képesség, amely törekszik mindent ajándékként elfogadni. A szabadság és az alázat mellett van még egy gyakorta rejtett tulajdonság, amellyel megtanulhatunk búcsút venni és elköszönni, amikor már minden lehetséges és szükséges megvalósult. Ahogy a föltámadt Úr Jézus tette Mária Magdolnával, aztán az apostolaival a mennybe menetel során. Fedezzük fel az elbúcsúzás gesztusának értékes örökségét, buzdít a beszéde kezdetén a kapucinus szónok. Földi élete végén, mielőtt visszatérni az atyához, Jézus többször találkozik tanítványaival. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Jeleket ad övéinek, hogy ne maradjanak az elhagyatottság nehéz érzésében. E jelek közt az első az, amit az Úr Mária Magdolnának ad a feltámadás kertjében. János evangélista mondja el nekünk a találkozást részletesen könyve 20. fejezetében. Mária ott állt a sír előtt és sírt, amikor így sírdogált egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott a Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyalül, az egyik fejtől a másik lábtól. Megszorították, asszony miért sírsz? Mert elvitték uramat, felelte, és nem tudom hová tették. E szavakkal hátrafordult és látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte, azt, hogy miért sírsz? Kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki, Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal? Jézus most nevén szólította, Mirjam, erre megfordult és csak annyit mondott, Rabboni, ami annyit jelent, mint mester. Mária Magdolna Krisztus szabadító szavai és szeretetének gesztusai révén egy mély és teljes belső gyógyulást tapasztalt meg, amikor hét ördög távozott belőle. Ezért más asszonyokkal együtt Jézust követte, és szolgálta őt és a tanítványokat. Az üres sírnál azonban nem találja a szeretett Úr testét, ezért vigasztalanul sír. Magdolna keresését a haláltól való félelem vezérli. Meg akarja találni a holttestet, hogy tovább élhesse mindannak emlékében, amit Jézussal átélt. Számára nem az a fontos, hogy Jézus éle vagy holt, őt leginkább az érdekli, hogy visszakapja a testét, hogy bebalzsamozhassa azt a szeretet emlékével. A sírásban és kétségbeesés állapotában még a szeretet halott teste is elég, hogy bánatunkban bezárkózva maradjunk. Sokszor megtörténik ez velünk a gyászunkban. Emléket őrzünk, emléktárgyakat gyűjtünk össze, csak hogy el ne veszítsük, legalább a szívünkben, annak a szeretett személynek a jelenlétét, aki már nincs velünk. Persze, határok közt ez jogos és szükséges, mert kifejezi mindazt, amit a másik ember élete jelent számunkra. de fennáll a veszélye annak, hogy ez a beborzsamozás megbetegíti a szívünket, mert megakadályozza a fájdalmat. De mégis szükséges az újranyitáshoz, amelyre minden elválás után meghívást kapunk, hangsúlyozta a szónok. Amikor Jézus a kertben megjelenik Magdolnának, megszólítják egymást. Jézusnak egyetlen szava is elegendő, hogy Magdolnát kihozza belső sírjából. János evangelista élesen megjegyzi, hogy Mária Magdolna sírnál ülő angyalok kérdésére megfordul, hátrafordul. Ez az ő megtérése. Mindössze két szó kellett hozzá, Mériam Mária, Rabbúni, mesterem. Magdolna nem azért ismeri fel Jézus, mert látja az arcát vagy hallja a hangját, hanem mert úgy érzi, hogy az Úr újból meghívja az élet reménységére. Ez az a végső megtérés, amelyre a feltámadás akarja elvezetni őt. Másfelől ez a szív fellázadása, amely nem nyugszik bele, hogy szomorúságba zárkózva maradjon. Ez volt és marad is az egyetlen módja annak, hogy személyes találkozásra jussunk Isten megtestesült igéjével feltámadásának húsvétja előtt és után. Arcára tekintve nevünkön szólít bennünket. Az evangélium nem említi Magdolna gesztusát, csak Jézus szavát ismerjük. Engedj, ne tarts vissza, mert még nem mentem fel az atyához. Szól, majd a testvérehez küldi Magdolnát. A híres Noli me tangere, ne érincs engem, pontatlan fordítás az utolsó kísértés, amelyből a feltámadásnak ki kell ragadnia bennünket. Magdolna hajnalban Jézus holttestét ki akarja sajátítani, most pedig az élő urat akarja megragadni magának. A kapucinus szónok az énekeknek egy versét hívta segítségül, mert Magdolna vágya hasonló a mennyasszonyéhoz, aki, hogy elérje szerelmét és szorosan átölelje, el akarja vezetni őt anyja házába. Magdolnának elég lenne a régi szép emlék, mert ő még nem akarja az új élet nagyszerűségét, amit a feltámadás ad. Az Úr pedig előre megy az atya háza felé. Ez a visszatartás az utolsó nagy kísértés, amelyet Krisztus húsvétja iránt mi is átérhetünk. Vagyis azt, hogy megakadályozzuk, hogy lelkének ereje új teremtmények kialakítson át bennünket. Jézus azonban egyértelmű és határozott, feltámadása után nem lehet visszamenni a gyermekkor logikájával az anyai házba. Jézus visszautasítja Mária Magdolna hizelgését, de nem utasítja el ragaszkodását. Jézus elfogadja azt, de helyesbíti annak irányát. Miután a megtestesülés a feltámadásban beteljesedett, a leküzdendő kísértés az, hogy Istent egy időre vagy helyre korlátozzuk ahelyett, hogy befogadnánk a szent és profán közti szétválasztás végleges felülmúlását, amelyet Krisztus vére már eltörölt. Magdolna nem tarthatja vissza a feltámadottat, neki el kell mennie testvéreihez. Csak így kerülheti el azt a veszélyt, hogy a húsvét egyfajta vallási bálványimádássá váljon, ami a húsvéti szeretet életerejét egy magatartás vagy szertartás formává fokozná le. Az ige megtestesülése előtt Istent a valóságban csak szimbólumként tudtuk megragadni. A feltámadás után arra vagyunk hivatottak, hogy mindenütt élő valóságként keressük őt, különösen emberségünk misztériumában. A teremtésnek abban a részében, amelyet félelem és fenntartás nélkül akart magára vállalni. A feltámadt Krisztus nem egy test a többi test között, hanem egy titokzatos, de valóságos testnek, az új emberiségnek a feje. Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget, intett a szónok. Azzal, hogy Isten fia hasonlóvá tette magát hozzánk, semmit sem vett el tőlünk, hanem visszaadta nekünk azt a helyet, amelyet mi nem tudtunk elfoglalni. Ezért az ő arcát nem az általunk róla alkotott képben kell keresni, hanem az emberiség tágas területén, a miénkben és másokéban. A feltámadásba vetett hit igazi próbája éppen ezért testvéreink arca, különösen azoké, akiknek a mi korlátainkhoz való közelsége megnehezíti, hanem teszi lehetetlenné számunkra, hogy felismerjük Isten valóságos jelenlétét. Krisztus belemerül Isten egébe, hogy a történelemben előhozza testének titokzatos és csodálatos jelét, vagyis minket, bennünket, azokban a kapcsolatokban, amelyeket mi tudunk szülni és őrizni. A Mária Magdolnának a kertben ajándékozott hitbéri felismerés kiterjed Jézus mennybe menetelének pillanatában minden tanítványra. Ahhoz, hogy a világból való végleges távozását véghez vigye, Krisztus 40 napot akart várni, amely a próbatétel idejének szimbolikus idejét jelenti. Le kellett tehát győzni a visszatartás és a magunknak megtartás kísértését, hogy elérjen és átalakítson minket Krisztus feltámadásának ereje. A feltámadott úr azzal segíti az övéit, hogy küldetést ad nekik. Magdolnának, hogy vigye meg a hírt az apostoloknak, a tanítmányoknak pedig, hogy tegyenek tanúságot róla Jeruzsálemben és egészen a föld végső határáig. Zárta Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, a római kúria tagjainak tartott utolsó nagybőti prédikációját. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a nagy hét eseményeiről a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum, amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A hitvalló szerdai adásában a Fráter György katolikus gimnázium diákjai közül Pálinkás Máté és Takács Máté mai beszélgető társaim. Közeledik hitünk legnagyobb misztériumának megünneplése, a húsvét ünnepe. Erre készültünk már az elmúlt hetek során is, amikor a nagyböjt különböző lelkiségi eszközeit beszéltük át, és azokról osztottuk meg a gondolatainkat. Szó volt az imádságról, a böjtölésről, az alamizsnáról, jó cselekedetekről, beszéltünk az áldozat teológiájáról. A mai napon szeretnénk rátérni a nagy hét eseményeire. A mai adásban először a közelgő virágvasárnap eseményeire és az azt követő napok liturgiájának gazdag üzenetére szeretnénk rátérni. Van azonban a virágvasárnapot megelőzően nagyböjt 5. vasárnapján egy esemény, amely már egy kicsit belevisz bennünket ebbe a hangulatba. Mi ez az esemény? Mit teszünk ekkor a templomban lévő feszületekkel?
Nagyböjt 5. vasárnapját fekete vasárnapnak is szokták hívni, és ekkor történik meg az, hogy lila lepellel a kereszteket letakarják.
Meddig vannak ezek a keresztek letakarva, és mi az a szertartás, ami leleplezi ezeket számunkra?
Nagypéntekig van ez így, mert ugye nagypéntek az egyetlen egy nap az egyházi évben, amikor nem tartunk szentmisét, csak szertartás van, és az előző nap konszekrált ostiákból történik meg a szentáldozás is. Na és ennek a szertartásnak az egyik része a Szent Kereszt felmagasztalása. Ugye a pap ebben a szertartásban fosztja meg ugye a feszületet ettől a lepeltől, és van is benne egy ének, hogy éme a Szent Keresztfa, melyen függött valaha a világnak váltsága. és a Szent Kereszt felmagasztalása után pedig ugye következik egy kereszthódolat nevű rész.
Igen, már előre is szaladtunk egy kicsit, majd a következő adást szeretnénk a Nagy Hét Szent Három napjának szentelni, de valóban ennek a feszületnek a letakarása már egyfajta hangulatba visz bennünket bele, amely a Nagy Hétnek a lelkiségét jelenti. Elérkeztünk tehát virágvasárnap ünnepéhez. Vajon miért nevezzük mi ezt egyáltalán virágvasárnapnak, és milyen bibliai eseményre emlékezünk ezen napon? Mit elevenít fel a liturgia számunkra?
A virágvasárnaptól nagy péntekig tartó Nagy Hét kezdődik ekkor, és Jézusnak a Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulására emlékezünk. Kezdetben már a 4. századtól kezdve az olajfák hegyén összegyűltek a hívek, majd a püspök vezetésével végigvonultak Jeruzsálem utcáin, mint egy tanúságot téve a hitükről. Rómában az 5. században inkább Jézus szenvedésére helyeződött a hangsúly. Ez a kettő keveredik a ma mára kialakult hagyományban, hiszen a liturgiában egyaránt jelen van a barkaszentelés motívuma, illetve a passió felolvasása az evangélium helyett, melyet a liturgikus évnek megfelelő Máté, Márk, illetve Lukács evangéliumából olvasunk fel.
Egyszerre van tehát jelen, valóban ebben a virágvasárnapi szertartásban, Krisztus jeruzsálemi dicsőséges bevonulása, és ugyanakkor a szenvedés történet felelevenítése. Hol emlékezünk az egyikre és a másikra a szertartáson belül, és mi az a művelet, ami mindezekre emlékeztet minket?
Ugye a Szent Mise legelején megtörténik a barkaszentelés, ami amúgy csak itt, ugye Közép-Kelet-Európában barka, a világ más terén ott pálmát használnak ugyanerre a célra, mert ugye a Szentírás is úgy írja, hogy pálmaágokat lengettek, ruhájukat terítették el, és a többi. A másik pedig ugye az evangélium helyett a passió, ami ekkor kerül sorra.
Igen, gyakorlatilag egy két elemen kívül a Szent Mise az a maga megszokott menetében zajlik. Azért érdekes ez, nem gondoljátok így, hogy egyszerre egy szertartáson belül egy pozitív dolog, egy olyan reménykeltő dolog, egy dicsőséges bevonulás, és ugyanakkor benne egy mélység, egy mélypont, egy passió. Hogy történhet ez meg? Mire akar ez bennünket figyelmeztetni?
Hangulatában a virágvasárnapi liturgia remekül szimbolizálja azt a kettősséget, ami körüllengi a Nagy Hétnek egy kezdeti szakaszát, és aztán majd a Szent Három Napot, hiszen ugyanazok az emberek, akik még Jeruzsálembe való bevonulásakor Jézust magasztalták, ugye Hozsanna Dávid fiának kiáltásokkal fogadták, ugyanezt a népet nagy péntekre pedig már annyira befolyásolni tudták az akkori hatalmak, hogy tulajdonképpen azt harsogták, hogy keresztre vele. És ugyanaz a tömeg, aki egyszer dicsőíti Jézust, pár nap múlva pedig a halálát kívánja.
Még ugye ezzel a dologgal kapcsolatban eszembe jutott így valami, hogy hallgattam Mátét. Ugye Tomka Ferenc atyának van egy könyv, hogy Találkozás kereszténységgel, és ebben ő nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ugye a keresztény kis közösségek jól működjenek, sok helyen működjenek, ugye jó plébániának úgy kell kinéznie, mint az egyháznak, csak ugye kicsiben, és hogy miért fontos ez. Hát ugye vele gondoltam, hogy ott volt ez a tömeg, aki ugye egyszer ünnepli Jézust, mint bevonuló királyt, máskor meg némi felbújtásra ugye követeli, hogy engedjék szabadon a rablógyilkost, az ártatlan Jézust meg feszítsék keresztre. Tehát, hogy a tömeg önmagába hiába nyitott arra, hogy a jót befogadja, mégis úgy kell felépülnie, mint nálunk az egyházban, hogy ahogy mondták is pár évvel ezelőtt bemelkozási felkészítőmön, ugye, hogy mi az egyház legkisebb tagja, ki az egyház legkisebb tagja, és erre a helyes válasz az volt, hogy én. Mert ugye az egyház bennem is jelen van, hogyha már egy másik keresztény emberrel beszélek, akkor ugye mi ketten, és így gyakorlatilag részét képezzük az egésznek. És akkor ugye így, amikor befogadjuk a jót, akkor egymást megtartva nem engedjük azt, hogy némi bújtogatás, esetleg saját gyengeségeink, vagy akár testvéreink gyengeségei elvigyék az egészet olyan irányokba, ahová nem kellene.
Tovább haladva a nagy hétnek a lépésein, eseményein, mielőtt még elérkeznénk a Szent Három Naphoz, érdekes szertartások vannak az egyház életében. Talán kevésbé ismert a nagy hét elején lévő szertartások sorozata, mert nem mindenhol végzik, de ugyanakkor egy nagyon szép és kifejező szertartásról van szó. Mi ez és mit tudtok erről?
Nagy hét hétfőjén, keddjén és szerdáján egy igazán szép liturgiát mutat be a pap. Úgy hívják, hogy lamentáció. Lamentáció latinul azt jelenti, hogy siránkozni, sírni. Ekkor Jeremiás siralmai kerülnek felolvasásra, és egy érdekes, szimbolikus cselekvés. 15 gyertyából álló gyertya koszorú tulajdonképpen, ami jelen van a liturgiában, és az egyes zsoltárok felolvasása után fokozatosan egy-egy gyertya kioltásra kerül, jelképezve ezzel Jézusnak a fokozatos magára maradását a tanítványokkal szemben. A legvégén csak egyetlen egy gyertya marad, amit körbevisznek az oltár körül, és ugye az oltár háta mögé is elviszik, tehát az oltár egyik oldalán eltűnik, majd a másik oldalán újra megjelenik, jelképezve ezzel azt, hogy egy kis időre Jézust is elveszítettük, hiszen 3 napig a sírban feküdt, de aztán újra feltámadt.
Szinte megdöbbentő valóban, mint oly sok helyen az ószövetségi proféciák közül, hogy a Jeremiás irámai mennyire a messiásnak a szenvedéseire utalnak. Van egy sor, ami úgy megmaradt a szívemben, és hogy mindig visszacseng, hogy mi más tehettem volna még, amit nem tettem meg, érted, mondja Isten a népének. És valóban ez Krisztus halálában mutatkozik meg a legjobban, hogy valóban ennél többet már nem tehetett volna az Isten értünk, és hogy mi mégis sokszor értetlenek, meg érzéketlenek vagyunk ezzel szemben. Minden esetre Jeremiás siralmai, a lamentáció valóban egy nagyon egyedi és nagyon szép szertartás az egyház életében. Még mindig nem tartozik a Szent Három Naphoz, így a mai adásban emlékezünk meg nagy csütörtök napjának első feléről, a délelőttjéről, amikor szintén egy érdekes és különleges szertartásra kerül sor, ez azonban már nem mindenhol ünneplődik. Mi ez és miről szól?
Ez az úgynevezett olajszentelő szentmise. A szentmise celebrálására ugye a székesegyházakban kerül sor. Ugye ennek az érdekessége, hogy ekkor áldja meg a főpásztor a betegek olaját, a keresztelendők olaját és a krizmát. Ugye a betegek olaját azt a betegek kenetének kiszolgáltatásakor használják, a keresztelendők olaját a keresztségnél, a krizmát viszont két szentségnél is, a keresztségnél és ugye az egyházi rendnél, ezzel kenik be a pap kezeit. Van egy másik érdekessége is ennek a szentmisének, hogy gyakorlatilag az adott egyházmegye összes papja meg van hívva, és koncelebrálnak, meg ugye ebben a szentmisében újítják meg a papi fogadalmukat.
A szentmise végén pedig a megszentelt olajakat szétosztják. Minden ott lévő atya visz magával a saját egyházközségébe, és aztán ezt az olajat használják egész éven át.
Bár a maga teljességében a nagycsütörtök esti szertartás talán az, ami leginkább a papság születésnapja, az első szentmise bemutatása, az utolsó vacsora emlékmiséje, de valóban nagycsütörtök délelőtt van rá lehetőség arra, legalábbis a mi egyházmegyénkben, hogy az egyházmegye papsága főpásztorral együtt legyen jelen a szentmisén, és valóban együtt adjon hálát a hivatásáért, újítsa meg a papi fogadalmait, ígéreteit, és hát élje meg azt a közösséget, ezt a papi közösséget, amelyre évközben a munkák miatt, meg a távolság miatt kevésbé van lehetőség. Úgyhogy ez számunkra, atyák számára is egy ilyen feltöltődés, baráti találkozás, megerősítés, és hát különösen az, hogy amiért papok lettünk, ugye leginkább az áldozat bemutatás, abban tudunk együtt jelen lenni az egyházmegye püspökével, főpásztorával. Miután átnéztük azt, hogy milyen szertartás elemek vannak virágvasárnaptól a Szent Három napig, és mit jelképeznek ezek számunkra, szeretném tőletek személyesen megkérdezni azt, hogy számotokra milyen üzenetet hordoz talán leginkább a virágvasárnapnak a szertartása. Éreztetek-e már ilyen kettősséget, mint ott a liturgia kifejez számunkra a királyként ünnepelt Krisztus és a pár nap múlva keresztre küldött Messiás között?
Számomra a virágvasárnapi események hasonlítanak a dicsőítésre, ami egy olyan imamód, amikor az ember nem kér, csak tulajdonképpen hálát ad, és dicsőíti az Istent azért, mert olyan, amilyen, és azért, mert szeret minket. Ugyanakkor benne van az ember hitéletének a képe. Egy ilyen általános kép az egész nagy hétben, hogy bizony, amikor úgy érzi az ember, hogy igen, elmélyült a hitében, együtt él a jó Istennel, és akár szívből képes dicsőíteni, akár környezeti hatásokra, akár saját válságra bizony kerülhet olyan helyzetbe, szituációba, amikor a saját passiójában perlekedik a jó Istennel, és szinte magában is keresztre viszi, és nem tudja, nem látja be Jézusnak a valóban az isteni mi voltát, és az Istennek a mindenhatóságát.
Az ember ingatag teremtmény, gyakorlatilag képes arra minden további nélkül, mint ezt ugye akár a történelem, akár az ember személy és életebe bebizonyította, hogy amikor Isten pont azért, mert tudja, hogy szüksége van rá, közelebb engedi magához, közelebb emeli magához. Hát mondjuk ez azért rossz kifejezés szerint, már egyből, amit én használtam, az is, mert Isten mindig a lehető legközelebb akar minket engedni magához, csak ugye a mi gyarlóságainkon múlik, hogy mennyire tudunk közeledni felé. És amikor mégis közelebb tudunk hozzá menni, mint ahogy az általánosságban az életünkben megszokás, akkor gyakorlatilag egy pillanat alatt ez az egész az ellenkezőjére változhat, és Jézus bevállalja ennek a kockázatát minden alkalommal. Tehát ő tudja, hogy lehet, hogy a következő pillanatban megint valami bűnnel fájdalmat fogunk neki okozni, megint valami bűnnel megszomorítjuk őt, de ennek ellenére ugye a szeretet mindent elhisz, tehát hogyha az ember bocsánatot kér, és megpróbál felé ismét közeledni, akkor megint engedni fogja. És ez nekem valahogy annyira hihetetlennek tűnt egész életemben, hogy de hát ugyan miért szeretsz még? Mi van még bennem, ami ezek után téged érdekel? És a válasz annyi, hogy minden. És ez ez az, amiről az ember csak dadogva képes beszélni, erről már nem lehet mit mondani, tehát kész. Teljes mértékben az emberi logika felett áll, mint ugye amikor mondta is, hogy a, tehát ugye, hogy az én útjaim nem a ti útjaitok, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. És igen, ez itt érezhető.
A nagybőjt végén, ahogy elkezdődik a nagy hét, egy házunk egyre inkább belevisz abba a titokba, amelyet Isten értünk hozott meg áldozatként. Jó, hogy nem egyedül nagypéntek és nagyszombat van, hanem azt megelőzik ezek a szertartások, és szinte felkészítik a lelkünket, szívünket, testünket arra, hogy valami keveset felfogjunk abból, ami történt értünk 2000 évvel ezelőtt. A mai adásban ezt összegeztük, kezdve virágvasárnap eseményeitől egészen nagy csütörtök délelőttjéig. Legközelebb a nagyheti szertartásokról, a Szent Háromnap szertartásairól osztjuk meg gondolatainkat, és így próbálunk méltóképpen felkészülni a húsvét ünnepére. Adásunk végén imádságunkat felajánljuk arra a szándékra, hogy itt a nagybőjt finisében legyen még elég bátorságunk, alázatunk és lelkierőnk arra, hogy Krisztussal együtt elinduljunk ezen az úton, és ne hátráljunk meg akkor sem, hogyha az esetleges dicsőítés, elismerés után ugyanazok a személyek időnként keresztre küldenek bennünket, vagy mi is magunkat, vagy másokat, hanem tudjuk ezeket úgy kezelni, és úgy elviselni, ahogy Krisztus tette a világ üdvösségéért. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
Amen. Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Adásunk a 2012. március 28-ai műsor ismétlése volt. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. Ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egy magad. Szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha szól igéd, és benne rád találok, megláthatom, mi nagyok tetteid. Ki népedet, igazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneid. See you.
szívem át, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, s majd mikor eléd állok, ha láthatom a fényességedet, s ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk búcsúzásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portréműsorunk szól, majd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát, a Líceumi Krónikát hallgathatják meg. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően környezetvédelmi magazinunk, a Zöld Hullám mai adásában folytatjuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgetnek. Hajnali három óra után a híreket követően a Közélet délelőtti adását ismételjük meg. Ebben a Harlekin Báb Színház idei évadának utolsó bemutatójáról, a Nyúl Péter kalandjairól hallanak, valamint bemutatkozik a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium kórusa is. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Egyedül maradt az asszonnyal, aki ott állt előtte. Jézus ekkor ismét fölegyenesedett és megszólalt. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítélt el? Senki sem, uram, válaszolta az asszony. Én sem ítélek el, mondta Jézus. Menj, és többé ne vétkezzél. Olvasom a János evangéliumban. Michelangelo írta a Pietáról. Tiszta, éteri, önön mélyeiben elmerülő bánat. Teljességgel betölti az arcot és az alakot. De éppen, mert ember felett ilyen nagy, egyben fegyelmezett is, hangtalan, csak nem nyugodt. Semmi torz, semmi zilált, semmi fölösleges. Aki itt gyászol, nem önmagát gyászolja. Olyas valakire tekint, aki végtelenül drágább lelki önmagánál. Nézi a mozdulatlan testet, csak nem zárt pillái között, kifejezhetetlen gyöngétséggel. Bármennyit szenvedett is ez a test, az nem volt céltalan és értelmetlen tragédia. A nagy műnek beteljesítője volt. És abba is bele kell nyugodni, hogy ő, az anya, nem tehetett és nem tehet érte semmit. Mások virasztottak haláltusája éjszakáján, más törölte meg kendőjével az arcát, más nyújtott neki szomjúságában italt. Most is mások fogják ellátni merevedő testét. Neki csak egy feladata maradt, nézni. Nézni egész belsejét szemébe gyűjtve. Áthatolhatatlan messziségből és mégis közvetlen közelről. Mert az Isten gondolatát nem lehet embernek utolérni. De elfogadni, sőt megszeretni a maga érthetetlenségében lehet. Én szívembe jól bevéssed, szűzanyám, szent szenvedésed, s az átvertnek sebeit, a keresztnél veled állni, gyászban véled egyé válni, erre űz a szeretet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha meg megtartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.